Stúdiónk vendége dr. Erdész Ádám, a Magyar Nemzeti Levéltár Békés megyei levéltárának igazgatója. Ugye a hétvégén sor került egy megemlékezésre a Málenki robottal kapcsolatban Gyulán, hogyha jól emlékszem, akkor a 72. évfordulót ünnepelték meg, már ha lehet így fogalmazni egy ilyen szomorú eseménnyel kapcsolatban. Mit lehet tudni erről az eseményről pontosan, igazgató úr? Mi történt ebben az időszakban?
1945. január 10-én a gyulai állomásról elindult egy hosszú szerelvény, 53 vagonból álló szerelvény, Ukrajna felé, a Szovjetunió felé, amelyen mintegy 1500-1600 német volt, köztük 550 gyulai is, hogy elvigyék őket Málenki robotra. A Málenki robot ugye orosz szó kismunkát jelent, és ez az idegen szó beleívódott a magyar szókincsbe is, mert hogy pontosan tudjuk, hogy ez a kismunka azt jelentette, hogy azok a szerencsétlen emberek, akik nagyobb részt büntelenül és minden ok nélkül belekerültek ebbe a akcióba, azok ott töltöttek embertelen körülmények között 3 évet, volt, aki még egy picit többet is, és hát sajnos nagyon sokan nem jöttek haza közülük.
Mik voltak az előzményei ennek a történelmi pontnak, vagy történelmi eseménynek?
A távolabbi előzmény a II. Világháborúhoz köthető, amelynek során a Szovjetunió rendkívül nagy, több mint 20 milliós emberveszteséget szenvedett. A férfi lakosság egy része 44 végén, 45 elején még a harctereken harcolt, és hiányoztak a munkás kezek a hadifoglyokkal, a polgári lakosság elhurcolt részével, ezeket a munkás kezeket szerették volna pótolni. Ez volt az egyik ok, de volt ennek egy másik oka, a nyílt bosszú. Sztálin meg is fogalmazta azt, hogy Magyarország esetében, amely ország csatlakozott Németország Szovjetunió elleni háborújához, nem csak a politikai elitet kell megbüntetni, hanem a magyar népnek is éreznie kell azt, hogy ez egy bűnös, rossz döntés volt. Ennek a büntetés sorozatnak a keretébe illeszkedik az, hogy összeszedték a németeknek a munkaképes korú fiataljait, és elvitték erre a Málenki robotra. Hogyan kezdődött ez? A szakirodalomban azt olvashatjuk, hogy 1944. novemberében Sztálin utasítást adott Laurentin Beriának, az NKVD vezetőjének, hogy tekintsék át azt, hogy mennyi német él a közép- és kelet-európai országokba, és szervezzék meg az ő Németországba szállításukat. Ott a munkaképes lakosságról volt szó, amelynek aztán egy valamelyest finomített változata valósult meg. Nagyon gyorsan dolgozott az NKVD, már december közepére elkészültek azok a tervek és felmérések, hogy egyes országokban, Romániában, Jugoszláviában, Magyarországon, Csehország is szerepelt ebben, Bulgária is kisebb létszámmal, mennyi német lakik, mennyi annak a lakosságnak az aránya, amely mondjuk a 16-50 közötti korosztályban van, és elkészültek azok a tervek is, hogy melyik országból, mely időszakban kell a embereknek az Ukrajnába szállítását elvégezni, ez Magyarország esetében december vége és január eleje között zajlott le. Végül is olyan döntés született, hogy a nőknek a 18 és 30 közötti korosztályát kell elvinni, a férfiaknak pedig a 17 és 45 közötti korosztályát, ám ezek a határok, ezek változtak attól függően, ha nem volt meg a tervezett vagy elvárt létszám, akkor lejjebb vitték ezt a határt, illetőleg a felső korhatárt pedig megemelték. Hogy találkoztak ezzel Békés megyében? Úgy, hogy decemberben, amikor a lakosság a szovjet front továbbvonulása után egy kicsit fellélegzett, és készült a békés munkára, készült arra, hogy a háborús áldozatokat meggyászolja, és talán egy jobb időszakhoz érkezve egy új életet elkezdjenek építeni, egyszer csak azokban a településekben, ahol németek éltek, összeírásokat foganatosítottak. Ezek nagyon különböző módon zajlottak le. Eleken például, amely település igen sokat szenvedett a elfoglalása után is, ott az volt a fedőtörténet, hogy azért van szüksége az összeírásokra, hogy majd tudják kiosztani a cukorjegyeket. Volt például Gyoma esetében, ahol egyszerűen körbevették a települést, és megtörtént a németeknek az összeírása és összegyűjtése. Az érintett települések elsősorban Gyula, Mezőberény, Elek, Almás, Kamarás volt, ahol nagyobb német között közösség élt, Gyoma is, és természetesen más települések is beleestek, hisz ez a szorgos lakosság az a környező településeken is gazdaságokat szervezett, birtokokat szerzett, így aztán Békésről, Köröstarcsáról, Dobozról, de Békés Csabáról, Szarvasról is vittek el, ha nem is olyan mennyiségben embereket. Hát ez nagy traumát és megrázkódtatást jelentett, hiszen gyakorlatilag egyik napról a másikra történt ez az összeírás, és egyik napról a másikra kellett felkészülni arra, hogy egy nagyobb élelmiszercsomaggal, két lábbelivel, néhány váltás fehérneművel megjelenjenek az úgynevezett gyűjtőpontokon. Azokon a településeken, ahol németek voltak, voltak ezek a úgynevezett gyűjtőpontok. A adott közösségeket, beleértve a német származásúaknak a közösségeit, és az adott település előjáróságát meglehetősen váratlanul érte ez az esemény, és a magyar kormányt ugyancsak, amely már tudott erről, hogy mi fog bekövetkezni, ugyancsak váratlanul érte, próbáltak mentő körülményeket teremteni, nevezetesen csökkenteni az elszállíthatóak számát. Volt egy olyan szűkítés, hogy aki nem volt Volksbundos, vagyis nem volt a német barát népi szervezetnek a tagja, aki nem volt SS katona, aki az 1941-es népszámláláson nem vallotta magát sem német nemzetiségűnek, sem német anyanyelvűeknek, azokat nem viszik el. A valóságban ezek a szempontok a legritkábban érvényesültek, megvoltak a kontingensek, és ha azok nem teltek meg, akkor mindenkit összeszedtek. Erre a legjobb példa Mezőberény, ahol volt egy nagyon erős hűségmozgalom. A hűségmozgalomról annyit kell tudni, hogy a II. Világháború alatt alakult meg Bonyhádon, és magyar nemzeti érzelmű németeket tömörítette éppen a birodalmi propagandával szemben. Ezek a hűségmozgalom szervezetek nagyon erős konfliktusban voltak a helyi Volksbund szervezetekben. Ezek ilyen kisebb településben, olykor verekedésekben vagy más összecsapásokban is megnyilvánultak. Nos, a hűségmozgalom tagjait ugyanúgy összeszedték, mint ahogy a esetleges Volksbundosokat, vagy azokat, akik abszolút távol tartották magukat a politikától. Mezőberényben a hűségmozgalomnak az egyik vezetője, egy tanító volt, Monostori Mász Márton. Ő az emlékezéseit azon a címen írta meg, hogy a hűség ára.